Üdvözöljük a hallgatókat! Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja, beszélgetőtársam ezúttal is Hajnal Éva. A témánk pedig az Ethnic Media Services által tárgyalt téma, ami nagyon nehéz, nem könnyű, ugyanakkor mégiscsak nagyon könnyű egy bizonyos szempontból, de közelítsük meg onnan, hogy amiről ez a sajtóbeszélgetés is zajlott, aminek az alapján mi most beszélgetni fogunk, hogy a transzneműek kerültek a kultúrharcnak a középpontjába, és az úgynevezett keresztény propaganda az most új ellenséget talált a transzneműek egy másik kisebbség személyébe. Néhány adatot hadd mondjak csak el arról, hogy ez miben ölt testet. A törvényalkotás területén nyilvánul meg leginkább pillanatnyilag ugye az a hangulatkeltés, ami zajlik ellenük. A Washington Post szerint 29 törvényjavaslat született idén melegek és transzgenderek ellen, akiket természetesen össze is mosnak, amelyek közül már 14 államba kerültek be ezek a törvények. Tavaly 20 törvényjavaslat volt, ami 12 államba került, ezek jellemzően ugye a déli amerikai államok. És az, hogy ez egy divat lenne, vagy szórakozás, azt meglehetősen cáfolják azok az adatok, hogy a transzneműek 82%-a fontolgatott már öngyilkosságot, 40%-uk meg is kísérelte, és Amerikában a transznemű fiatalok körében a legmagasabb az öngyilkosság. Hát az első, amiről talán érdemes lenne beszélni, hogy miért kerülhettek a transzneműek egyáltalán a célkeresztbe.
Hát ez egy nagyon nehéz, de közben meg egyszerű kérdés is, hogyha a történelem korábbi eseményeit tekintjük, ugyanis a politika az gyakran szeret egy-egy csoportot kiválasztani olyankor, amikor nem akar vagy nem tud valós válaszokat adni a gazdasági és a társadalmi problémákra, amik felmerülnek. Ilyenkor nagyon egyszerű nekik egy csoportot kiválasztani, és rájuk hárítani ezeket a problémákat, ami ugye gyűlöletspirált, zsigeri ösztönöket és reakciókat kreál, és valahogy az emberek elfelejtik, hogy ilyenkor nincs is személyes kapcsolatuk vagy tapasztalatuk gyakorlatilag azokkal az emberekkel, akik ezekben a csoportokban vannak. Ugye a II. Világháború idején könnyű volt ilyen csoportként a zsidókat meghatározni, akkor őket hibáztatták minden felmerülő probléma miatt. Gyakorlatilag magyar példával élve 2015-ben a kormányzat ugye a migránsokat hibáztatta nagyon sok mindenért. Kicsit ez már úgy tűnik, hogy már elkopott, és nagyon az az érzésem, hogy most az LMBTQ lett a következő idézőjelben új migráns, akiket hibáztatni lehet, és ezt könnyen megteszik a politikusok, tehát nem csak Magyarországon, világszerte, hogyha nincsen minőségi oktatás és felvilágosítás, tehát így nagyon könnyű dolguk lesz egy olyan tudás nélküli réteget manipulálni, akikből könnyű politikai tőkét lehet kovácsolni, hiszen azzal, hogy nincs egy adott tudásuk bizonyos dolgokról, hát ezt nem fogom tudni szépen mondani, de könnyen lehet így tudás nélkül idézőjelbe bután tartani ezeket az embereket, és szavazókész állapotban ahhoz, hogy a politika úgy manipulálja őket, és arra az oldalra billentse őket, ahol nekik kényelmes.
Igen, hát ezt most, bocsáss meg csak, hogy közbeszólok, hogy ugye itt bűnbakképzés tipikus esetéről van szó, említetted, hogy korábban ugyanazt a szerepet töltik most be ezek a nemi, szexuális egyéb, tehát ez az LMBTQ magyarul rövidítésbe, ugye, csoporthoz, kisebbséghez tartozókkal szembe, mint korábban a zsidókkal szemben. Na most még egy aspektusára fölhívnám a figyelmet ennek a dolognak, hogy itt ugye mindig valamilyen veszély elhárításáról van szó. Tehát a szélső jobb oldal állandóan valamivel megfélemlíti a publikumot, tehát a nyilvánosságot, a saját népét, és utána pedig azt kínálja föl, hogy ettől a veszélytől megvédi majd az országot. Tehát valamilyen nemzethalált vizionálnak, hogy nemzethalállal fenyeget egy bizonyos társadalmi csoport vagy réteg, nagyon nagy veszély az emberiségre, a kereszténységre, a magyarságra, az amerikaiakra, a világra, amitől föltétlenül meg kell menteni az embereket, és senki más és semmi más nem tudja megmenteni őket, csak ez a bizonyos szélső jobboldali politikai erő, amely a normalitást, a biztonságot, a békét és minden mást megtestesít, szembe ezekkel, akiket ráadásul az ellenkező politikai oldal véd, mint olyan embereket, akik az emberi jogaik védelmére szorulnak, így aztán őket velük is azonosítják, és mindjárt a másik politikai oldal is egy veszélyt jelent, mint akik fölkarolják ezeket a kisebbségeket, amelyek az egész emberiséget, a világot, a nemzetet, mindenkit veszélyeztetnek. Tehát nem marad más, mint egy fasiszta államnak, egy fasiszta, vagy egy náci államnak a megteremtése, illetve a fasiszta és náci politikusok vezetése, akik érdekes módon ahhoz, hogy ezt a védelmet gyakorolni tudják, érdekes módon elkezdik nem csak ezeknek a kisebbségi csoportoknak a jogait sérteni, uszítani ellenük és gyűlöletet kelteni, és az egész országot tulajdonképpen erre a gyűlöletre alapítani, és ennek a gyűlöletnek az egységében összetartani, hanem érdekes módon elkezdik a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, a véleményszabadságot korlátozni, a választhatóságot, tehát a választási törvényeket megváltoztatni, magyarul az alkotmányos demokráciát felszámolni, mert ezek a idézőjelbe tett veszélyek, ezek csak azzal háríthatóak el, ha egyrésztről rájuk szavaznak, másrésztről más nem is juthat a hatalomhoz, és ha megszüntetik az alkotmányos liberális demokráciát.
Igen, teljesen egyetértek ezekkel, amiket itt felsoroltál, tehát igaziból itt az a megdöbbentő, hogy hatalmi eszközről, politikai eszközről beszélünk. Tehát, hogyha például az egyházra tekintünk, ugye nem is akarok kiemelni egyetlen egyházat se, de számtalan esetben találkozunk szexuális visszaélésekkel az egyház területén belül. És mégis ugye azt látjuk így a politika viszonylatában, hogy ezt igyekeznek elhallgatni. Tehát magyarországi viszonylatban például a Hodász András esetéről, Pető Attila esetéről, vagy a Böjte Csaba ügyről nem nagyon lehet hallani ugye a kormányoldali médiába, holott mindenhonnan az a történet meg áramlott, amikor gyakorlatilag egy pedagógus a tanítványával került szexuális kapcsolatba, és én itt is azt látom, hogy gyakorlatilag propaganda eszközként használják fel az egyházakat is, tehát nyilván megpróbálják eltusolni ezeket a szexuális visszaéléseket annak érdekében, hogy az egyház az ne váljon hiteltelenné, mert onnantól már nem lesz jó propaganda eszköz, onnantól megint el lehet távolítani elég sok embert, akit az egyház tud befolyásolni és szavazókész állapotba tartani, hogy a kormány oldalra szavazzon. Tehát itt szerintem elképesztő módon manipulálva vannak az emberek, és ezek a csoportok mindig változhatnak egyébként, hogy kit jelölnek ki bűnbaknak. De igen, most a legaktuálisabb az LMBTQ csoport és azon a közösségen belül lévő kisebbség gyakorlatilag, tehát itt szerintem borzasztó összemosások is történnek, ami szerintem elképesztő, amikor a gender kérdést gyakorlatilag összemossák az LMBTQ-val, vagy amikor a homoszexualitást összemossák a pedofíliával, tehát itt olyan megdöbbentő dolgok történnek, és egyszer még Orbán Viktor maga azt mondta, hogy gyakorlatilag az átlagos magyar polgárnak fogalma nincs a gender kérdésről, meg erről az egész az összefüggésekről, amit eleve a gender tudomány próbálna tisztázni, meg elemezni. Azt ugye látjuk, hogy az elmúlt x évben, több mint 10 évben ez a homály csak erősödött azzal, hogy megszüntettek gyakorlatilag egyetemi szakokat, ahol ezt a tudományt gyakorlatilag kitiltották. A korábbi kormányzás idején se kiemelkedően kezelték ezt pozitívumként, de nem lehetetlenítették el.
Azért azt állapítsuk meg, hogy itt nagyon durva összemosásról van szó, tehát, hogy eleve beszélnünk kell ugye majd arról, hogy miért éppenséggel az LGBTQ vagy LMBTQ kisebbség az egyik legalkalmasabb most arra, hogy betöltse az éppen aktuális bűnbak és ellenség és veszélyforrás szerepét. De hát itt most ugye, ha a gendertudományt megemlítjük, amit ugye Magyarországon ennek a tanítását, oktatását, művelését betiltotta ugye a magyar állam, és Amerikában pedig megvonták egyes déli államokban, Floridában az ezzel kapcsolatos költségvetési támogatást, sőt, egyes helyeken be is tiltották szintén, ugye követve az Orbáni modellt, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy alapvetően az az egész kérdéskör és ez az egész gyűlöletkampány, ez Amerikából indult, és Orbán vette át, de Orbán ugye mivel megteremtette azokat a feltételeket Magyarországon, hogy korlátlanabb hatalmat hozott létre, és megszüntette az alkotmányos demokráciát. Ezért az ő intézkedései és lépései már mintaként szolgálhatnak annak az Amerikának, ahonnan ezt az egészet elindították, de ez csak egy zárójel. Szóval a gendertudománnyal kapcsolatban azt szeretném csak mondani, hogy azt válasszuk szét annyiban, mielőtt aztán rátérünk magára a megcélzott kisebbségre, hogy a gendertudomány az nem a szexel kapcsolatos. Tehát, hogy ugye a paráznaság és a különböző szexuális másság, kisebbség a célpont, ugye, mint a családcentrikus és keresztény, és nem tudom milyen nemzetnek a rombolója. De hát maga a gendertudomány az nem ezzel foglalkozik. Tehát hozhatnánk példákat, például az, hogy a Novák Katalin, mint első köztársasági elnök magát női köztársasági elnökként definiált, ez már a gendertudomány kérdésébe, vagy témájába kapcsolódó kérdés, mert ugye itt a nők különböző társadalmi szerepvállalásáról, stb. Van szó, nem pedig arról, hogy a Novák Katalin szexuálisan mit csinál. Tehát csak úgy mondom, hogy maga ez egy óriási, az állami szintre emelkedett butaság, ugye most csatlakozva hozzád, amivel persze butítják szintén továbbra is az embereket, azt a láthatót keltve, mintha a gendertudomány az tulajdonképpen a nem átalakításhoz, a homoszexualitáshoz, bármilyen módon a szexuális kisebbségekhez köthető lenne. Jó, ez is része a gendertudománynak, természetesen nem zárják ki ebből, de alapvetően itt a társadalmi nemek és a társadalmi szerepvállalása, ugye a tudománynak a kérdése, ami nagyon fontos, például a nyugdíjak megállapításánál, meg az egyenlő munkáért egyenlő bért és ilyenek tekintetében. Szóval arról mondaná egy pár szót, hogy honnan indul ez az egész téma és kérdéskör, hogy egy kicsit világosabb legyen.
Igen, szerintem itt sok mindent kell tisztázni, mert visszamehetünk egészen addig, amikor megjelent ugye a feminista mozgalom. Tehát gyakorlatilag ugye nagyon sokáig két csoportra osztották az embereket, a biológiai nemük alapján, hogy ki minek született, férfinak és nőnek. Tehát itt a biológiai jegyek voltak a meghatározóak. Gyakorlatilag nem vették figyelembe azt, hogy milyen érzelmi megközelítésben éli meg valaki azt, hogy ő minek érzi magát, hogy gyakorlatilag hogy érzi magát attól, ahogy a társadalom kezeli őt férfiként vagy nőként, mert ugye a társadalmi nem gyakorlatilag maga a gendertudomány alapja az arról szól, hogy miket várunk el egy férfi szereptől, és mit várunk el a női szereptől. Tehát mindattól függetlenül, hogy valaki biológiai jegyek alapján férfinak vagy nőnek születik, azt azért látjuk, hogy a társadalmi fejlődés során rengeteget változott a hagyományos életforma, tehát háborúk idején ugye a férfiak elmentek harcolni, az ipari termelés nem állhatott le, nőket kezdtek el alkalmazni olyan területeken, ahol korábban férfiak dolgoztak, hiszen nem volt elég férfi, tehát nem lehetett megállítani az ipari termelést, a háború miatt szükség volt ugye továbbra is lőszertermelésre. Tehát gyakorlatilag ugye megjelentek a nőkkel szemben is olyan elvárások, ami korábban a férfi szerephez tartozott. Tehát ahogy fejlődött gyakorlatilag a társadalom, és ezek az elvárások is változtak, nyilván joggal jelent meg a kérdés, hogy társadalmi szinten mit várunk el a férfiaktól, és mit lehet elvárni a nőktől. És itt ugye megjelenik az esélyegyenlőség kérdése is, hiszen hogyha egy nő képes arra, hogy elvégezzen egy olyan munkát, illetve el is várják tőle, hogy végezze el, amit korábban a férfiaktól vártak el, akkor nyilván ott van az esélyegyenlőség kérdése, hogy de miért lehet ezért egy nőnek kevesebb pénzt fizetni, miért lehet kevesebbnek tekinteni azt a munkát, amit egy nő végez el. Nyilván a feministák is gyakorlatilag ezeket a szerepeket kezdték el megkérdőjelezni, ami szerintem folyamatosan jelen van, tehát hiába tiltja be a kormányzat ezeket a tudományágakat, ami azt próbálja elemezni, hogy lehet megfelelni ezeknek a társadalmi nem szerepeknek, meg hogy ezek mennyire változnak, illetve az sem elvárható, amit ugye gyakorlatilag egy konzervatív keresztény kurzuson keresztül szeretnének elérni, hogy a szerepek legyenek, ezek a nemi szerepek hagyományosak, hiszen megváltozott a világ, tehát hogyha egy nő elvégezheti számos esetben egy férfi munkáját, akkor nyilván beszélhetünk arról, hogy ma egy női szerep, egy társadalmi női szerep teljesen más, mint teszem azt 100 évvel ezelőtt. Tehát van létjogosultsága annak, hogy figyeljük azt a társadalmi változáson belül, hogy hogyan lehet a nőket és a férfiakat is kezelni. És gyakorlatilag én azt látom, hogy az, amit egy ilyen ördögi dolognak lett kikiáltva, tehát gyakorlatilag a társadalmi nemeknek a kutatása és az ezzel kapcsolatos tudomány, ez nélkülözhetetlen. Tehát nem lehet betiltani a valóságot. És nyilván egyre fokozódik az, hogy milyen jelenségek és milyen kutatási témák jelenhetnek meg ezen a területen belül, mert annak korábban a 60-as években a feminizmus megjelenésével gyakorlatilag ugye még akkor azok a kérdések voltak megkérdőjelezve, hogy helyén való-e az, hogyha egy nő munkát vállal, és nem csak otthon a családjával és a gyermekeivel foglalkozik. Ugye ez később kibővül, hogy az emberek elkezdenek önismerettel foglalkozni, és megjelenik bennük a kérdés, hogy az vagyok, aminek születtem, tehát tényleg a biológiai nememmel megegyező, az az önismeretem és érzésem, ami bennem van, illetve megjelenik az a kérdés is, hogy elégedett vagyok azzal, ahogy a társadalom a saját nemem alapján bánik velem, vagy sem. Tehát ezek olyan kérdések, amit szerintem nem lehet betiltani, és nem lehet úgy csinálni, mintha nem léteznének. És a 21. században gyakorlatilag a transz, queer, nem bináris mozgalmak pedig már még tovább mennek ezekben a kategorizálásokban, tehát egész rendszereket próbálnak arra felépíteni, hogy mi gyakorlatilag egy nemi identitása valakinek. Tehát én azt tartom nagyon szörnyű dolognak, hogy gyakorlatilag azzal, hogy a társadalmi nemek nem kutathatók, nem tanulható gyakorlatilag ez a tudomány Magyarországon, meg ahogy te is említed, Amerikában egyre inkább elnehezítenek ezzel kapcsolatos kutatásokat és oktatásokat, és így a felvilágosítás is elmarad. Gyakorlatilag olyan, mintha vissza kellene mennünk az időbe. Tehát olyan, mintha egy nő az tényleg csak arra lenne alkalmas, hogy anya legyen és gyerekeket szüljön, egy férfi meg arra, hogy megküzdjön a medvével és megvédje a családját. De megváltoztak ezek a szerepek.
Igen, tehát... néha a nő vívja meg a harcot a medvével. Most csak egy pillanatra, mielőtt rátérnénk a nemi különbségekre, még a társadalmi szerepekkel kapcsolatban, hadd említsem meg, hogy kapcsolódó ahhoz, amit mondasz, hogy egyik oldalról ugye az, hogyha a nők járhatnak egyetemre, szerezhetnek ugyanolyan végzettséget, kiderül, hogy semmivel nem butábbak, nincsenek rosszabb képességeik, mint a férfiaknak, sőt, egyes területeken még jobbak is náluk, de ezt nem is nemi alapon osztályoznám, mert már ez önmagában, hogyha akár egyik, akár másikat mondom, már nem helyes úton járok, de az biztos, hogy akkor viszont fölmerül az, hogy hát ha én erre is képes vagyok, ha az én adottságaim, az én képességeim, azok semmivel nem rosszabbak, mint az ugyanezt a társadalmi szerepet eddig hagyományosan eljátszó férfiak képessége, akkor én miért ne tehetném ezt, miért ne élhetném ki, és miért ne használhatnám ezeket a képességeimet, ezeket a törekvéseimet, miért ne élvezhetném az életet, és élvezhetném magam, mint egy alkotó ember, aki nem csak arra való, hogy megfőzzön, és tehát azokat a hagyományos női szerepeket eljátsza, amiket még mindig a középkorba visszanyúlóan akarnának ezek az emberek most a 21. századba visszahozni, és rájuk kényszeríteni. De egyetlen dolgot szeretnék, megemlíteni, hogy az Orbán úgynevezett kézcsókjait, amik úgy önmagában is undorítóak, és ez látszik azon is, ahogyan ezt Angela Merkel kivételével általában fogadták, de szóval nem véletlenszerű, lehet, hogy ő ösztönösen csinálja, de azzal, hogy ő erőlteti azt, hogy női államfők és női miniszterelnökök kezét végignyalja, mondjuk azt már megtanították neki, hogy ne érintse, de mondjuk ezt a kézcsók bókot, mint valami macsó előadja nekik. Ebbe akarva akaratlanul benne van az a törekvés és az a szándék, hogy Orbán, a nagy macsó férfi egyrésztről lenézi a partnerét, mert csak idézőjelbe egy nő, amit ő akar jelezni ezzel a hülye kézcsókjával. Másrészt mindjárt valahogy emlékeztetni is akarja a partnerét, a másik felet, hogy itt most egy férfi érkezett egy nővel szembe, és nem két egyenrangú államfő vagy miniszterelnök, mondjuk az ő esetében ugye miniszterelnök beszél, vagy találkozik egymással.
Igen, sokakba visszatetszést kelt ez egyébként, ez a fajta viselkedés, tehát lehet, hogyha Orbánt kérdeznénk, ő azt mondaná, hogy ő ezzel pont a nők iránti tiszteletét szeretné kimutatni, de ezekben a helyzetekben én azt hiszem, hogy az etikett nem feltétlenül támogatja ezt a fajta viselkedést, meg tényleg érezhető egy-egy partneren, tehát így a felvételeket visszanézve, hogy ez kellemetlen volt számukra és taszító, tehát szerencsésebb lett volna egy készfogás és tényleg egyenrangú félként mutatni mind a két félt, mert ezekben a találkozókban lényegtelen, hogy az egyik fél férfi, a másik nő. Tehát gyakorlatilag valóban az egyenrangúságukat kellene mutatni, és igen, vannak olyan helyzetek, amikor ez kifejezetten megalázó lehet. Tehát én se tartom ezt szerencsésnek, de látom azt, hogy van, aki szerint ez meg kifejezetten annak a mintája, hogy Orbán kifejezetten tiszteli a nőket.
Igen, a felcsúti kocsmában rendkívül népszerű ez. Tehát amikor például nem akarom nagyon levinni alacsony színvonalra a beszélgetést és a témát, de azért azt jegyezzük meg, hogy azért ez a fajta bókolás, amit az Orbán előad, az mondjuk emlékeztet a vidéki falusi kocsmák félrészeg készcsókjára, amikor a csapos nő egy kicsit több bort tesz a hosszú lépésbe, vagy a kisfröccsbe. De most szerintem egy nagyon fontos kérdésre kell áttérnünk, méghozzá a dolognak a nemi oldalára, tehát eddig a társadalmi szerepről ejtettünk néhány szót, most arról, hogy tulajdonképpen vannak, akik egyrészt a biológiai nemükhöz képest más neműnek érzik, gondolják, vallják, szeretnék magukat, vannak, akik másnak is születnek, és ilyen értelemben, mint transzneműek élik az életüket, és szeretnék, hogy őket ugyanúgy elfogadja a környezetük, a társadalom és a szélesebb nyilvánosság is, és egyenrangú emberként, megkülönböztetés nélkül, szabadon, egyenlő jogokkal élhessék az életüket, és ez ne zavarjon senki mást. És ezek az előbb felsorolt amerikai adatok, amelyek arról szólnak, hogy amikor korlátozzák ezeket a jogokat, akkor az oda vezet, hogy ezek az emberek a legnagyobb számban lesznek öngyilkosok. Tehát ez azt mutatja, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos és nagyon súlyos identitás kérdésről van szó, amiben durván be akar avatkozni a politika, ellenük hangulatot keltve, és őket, mint társadalmi veszélyt fölmutatva.
Hát nagyon igazságtalanul bánik a kormányzat és a politika ezekkel az emberekkel, hiszen hogyha belegondolunk, hogyha egy tinédzser eljut arra a gondolatra, hogy nem érzi jól magát abban a társadalmi nemi szerepben, vagy biológiai nemi szerepben, ami a születésekor adott volt, erről beszélni kell. Tehát elhallgattatva, információ megszüntetéssel nem lehet segíteni ezeken a dolgokon. Tehát igaziból szerintem rengeteg olyan fiatal kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tud eljutni szakemberhez, és rengeteg szorongást kell megélniük, és nincs kivel megvitatni ezeket. Tehát amikor a kormányzat ennyire erőteljesen megpróbálja betiltani meg gyakorlatilag bujdoklásra kényszeríteni ezeket az embereket, szerintem ennek borzasztó tragikus következményei lehetnek, mint amit te is említesz, az emelkedett számú öngyilkossági kísérletek, borzasztó mennyiségű szorongás, a beilleszkedési zavarok, később ez kihathat mindenféle területre, tehát a munkavállalásra, az oktatási területen, hogy ki az, aki el fog végezni adott iskolákat, tehát teljes életeket tehet tönkre. Tehát én itt is azt érzem, hogy politikai érdekből nem szabad úgy csinálni, mintha ezek az emberek nem léteznének, vagy mintha nem normális emberek lennének. Igenis vannak olyan embertársaink, akik nem érzik annak magukat, amilyen biológiai nembe születtek. Sőt, elmegyek odáig, hogy ugye gyakran találkozunk azzal,
és ennek még a szexhez semmi köze nincs.
Pontosan, pont erre akartam kitérni, hogy ugye rengetegszer találkozunk férfias nőkkel, vagy nőies férfiakkal, és mindettől függetlenül ők még tudnak azonosulni a biológiai nemükkel. Tehát minden egyed más, tehát gyakorlatilag, hogyha ezt az egész transz közösséget nézzük, valamennyi transz jellemző mindenkibe van, tehát hogyha például van egy hölgy, aki kifejezetten a férfias munkákba tehetséges és jó, ezzel már ellentmond azzal a társadalmi nemmel való elvárásnak, amit ő neki nőként kellene betöltenie. És ugyanez igaz férfiakra is, és gyakorlatilag van, amikor csak egy nőnek szimpatikusabb egy olyan felső, amit férfiaknak gyártottak le. Lehet, hogy a színe miatt, a szabása miatt, ettől még nem lesz ő férfi, de vannak igenis olyan emberek, akik nőnek születnek, és mégsem érzik nőnek magukat, vagy férfinak születnek a biológiai nemük alapján, és szerintem ez egy borzasztó dolog, hogyha ezek az emberek nem beszélhetnek erről, és nem lehet feldolgozni ezt az élményt, nem lehet valahogy eljutni arra a pontra, hogy ugyanúgy megillesse őket az esélyegyenlőség, tehát hogy ők ne legyenek kevesebbek ettől, mert valahol én meg azt érzem, hogy ez az ő privát szférájukba is egy ilyen erőszakolt betörés, tehát ahogy gyakorlatilag ugye Magyarországon 2018 végétől teljesen ellehetetlenült az, hogy transznemű emberek hivatalosan megváltoztassák a nemüket és a nevüket. Tehát gyakorlatilag, ha ő meggyőződött arról, hogy a biológiai nemével ellentétes módon más nemüként érzi jól magát, nincs arra lehetősége, hogy ez hivatalossá váljon, és ez teljes emberi sorsokat lehetetlenít el. Tehát én nem csodálkozom, hogy emiatt gyakorlatilag ezek az emberek nagyon-nagyon ellehetetlenítve érzik magukat, és akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy ugye 2020 májusában benyújtottak egy salátatörvényt, amiben a 33-as paragrafus ugye kimondta azt egy jogszabály alapján, hogy a kormány kizárólag a születési nemet tartja nyilván, tehát nagyon nagy számú embert ellehetetlenítettek, tehát nem élhetnek emberként, az emberi jogaikba vannak korlátozva, és az szerintem kifejezetten magánügy, hogy ki hogyan éli meg a szexualitását, onnantól, hogy azt egy ővele egyetértő emberrel bonyolítja le, tehát ehhez nekünk semmi közünk. Tehát addig, amíg erőszak nem történik, addig két felnőtt ember döntéséhez semmi közünk, tehát nem értem, hogy miért akar a kormányzat olyan dolgokba beleszólni, amivel egy óriási gyűlölet spirált hoz létre. Tehát...
Igen, hát bocsáss meg, hogy közbeszólok, de ugye szeretném fölhívni a figyelmet arra is csatlakozni ahhoz, amit mondasz, hogy tulajdonképpen veszélyessé nyilvánítják a létezésüket, a társadalmi veszélynek tartják, és azt gondolják, hogy akkor, ha ők megkapják és élvezik a saját jogaikat, akkor ezzel másokat is arra késztetnek, vagy kényszerítenek, vagy propagálják ugye a saját másfajta identitásukat, és ezzel veszélyt jelentenek a társadalomra, a családra, a mindenfajta ilyen eszmékre, stb. Mint hogyha ez egy olyan dolog lenne, amit bármikor bárki fölvehet, letehet, holott az esetek többségében nem erről van szó, holott csatlakozom hozzád, mindenki más, és mindenkinek más az esete. De hadd mondjak el itt egy személyes tapasztalatot, ami talán egy kicsit elgondolkoztatja a hallgatókat. Volt egy ismerősünk, erdélyi magyar család. A gyerekek kicsik voltak, egykorúak, és óvodába jártak. Még szinte beszélni is alig tudtak. Arról, hogy nemiség, semmi fogalmuk nem volt. Még arról se, hogy mi a különbség a fiúk és a lányok között, mi a különbség a fiúk és a lányok nemi szerve között, tehát semmi fajta ilyen jellegű dologról szó nem volt. A kisfiú csak akkor volt hajlandó megmaradni az óvodába, hogyha reggel bement és fölöltözhetett lány ruhába, a hercegnőnek, király kisasszonynak, stb. És elképzelhető ez egy erdélyi magyar családba, ahol ugye föl se merül annak a lehetősége, hogy ilyen létezhet, hogy valaki biológiailag fiúnak születik, de kezdettől fogva, a születésétől fogva önmagát lánynak érzi, miközben még fogalma nincsen, fogalmilag semmi kialakult gondolkodása nincsen a nemekről és semmiről. Na most hadd mondjam el, hogy ma ebből a kisfiúból egy nagyon szép kislány lett, és az Instagramon lehet látni, hogy női bikiniben lánytársai között éli az életét, és ez a teljesen heteroszexuális, keresztény, igazi erdélyi magyar család, amely kezdettől fogva idegenül tekintett erre a jelenségre egyáltalán, hogy ilyen van, hogy létezik. Szóval ennek a családnak most van egy nagyon szép lánygyereke, akinek még mindig fiú a neve egyébként, és tudomásul kellett ezt venni. Na most ezt azért mondom el, hogy itt ugye, ahogy mondtad is, a jogok megtagadásával egy nagyon súlyos helyzet áll elő, ugyanis Amerikában is ugye az történik, ezekben a déli államokban, ahol törvényeket hoznak az uszítás és a gyűlöletkeltés részeként ellenük, megfosztva őket alapvető emberi jogaiktól, hogy betiltják a nem átalakító műtéteket, betiltják azt, hogy valaki a saját identitásával azonos biológiai testtel rendelkezzen, és az ehhez való jogát gyakorolja. És most azt nem tudom, hogy azzal, hogy például az az említett kisfiú, aki tulajdonképpen egy lány, kit zavar? Miért jelent bármifajta veszélyt az, hogyha ő boldogan élhet, nem veszik el tőle óvodáskorában a leányruhát, nem kényszerítik arra, hogy fiú legyen, holott ő lánynak érzi magát, és felnőve is nem engedik meg neki ugye azt, hogy az legyen aki. Szóval, hogy magyarul azzal, hogy ezt mégiscsak megteheti egy északi amerikai államba természetesen, délen már ezt nem tehetné meg, ez is milyen nevetséges egy országon belül. Szóval, hogy azzal kit veszélyeztet?
Hát szerintem ez az eset, amit elmeséltél, egy nagyon szerencsés eset volt, mert itt végül is a szülők bárhonnan is indultak, képesek voltak támogatni a gyermeküket abban, hogy kiteljesedjen, tehát hogy jól érezhesse magát, hogy ne szorongva és nem beilleszkedve élje le az életét. Én például gyakran hallom ezt konzervatív körökben, hogy ők aggasztónak látják azt, hogy a vallási principiumokkal ellentétes állítások alapján egy nyugati, liberális lobbit követnek azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy támogatják a gyermeküket egy ilyen eljárásba. És emiatt én el is kezdtem annak utána járni, hogy Amerikában mennyi ilyen műtét történik. És gyakorlatilag találtam egy olyan adatot, ami arról szólt, hogy 50 millió 6 és 17 év közötti gyerekből mindössze 6000 esett át, vagy hormonális, vagy műtéti kezelésen és beavatkozáson, ami ezt célozta meg. De ezzel szemben ugyanebből a korosztályból, ugyanebből a merítésből, gyakorlatilag kozmetikai műtéten, hogy máshogy nézzenek ki ezek a gyerekek, már 65 ezer esett át. Tehát itt is ugye feltehetjük a kérdést, hogy mihez viszonyítva, mert ugye ettől rettegnek a konzervatív körök, hogy gyakorlatilag túl elhamarkodottan születik meg ez a döntés az orvosi beavatkozás által, de korán sem olyan gyakori, mint ahogy ők próbálják beállítani. Tehát ugye Magyarországon is népszavazás volt az óvodások átműtéséről, tehát közben már lehet, hogy nyugdíjas lenne, mire sorra kerülne a mai magyarországi egészségügyben.
Volt-e egyáltalán eset, kérelem, szándék arra, hogy óvodáskorban Magyarországon bárkit is átműtsenek?
Szerintem nem. Én nem vagyok szakértője a témának, de kétlem.
Tehát egy nem létező problémára keresik a választ, úgyhogy közben gyűlöletet keltenek egy valódi létező társadalmi kisebbséggel szemben.
Igen, igen. Szóval itt is én azt látom, hogy valami olyasmit próbálnak felnagyítani, és a minőségi oktatás hiányába, illetve a felvilágosítás hiányába könnyen elhitetni egy jelentős réteggel, ami csak annak az érdekében történik, hogy szavazókész állapotban maradjanak ezek az emberek, és hogy a jelenlegi politikai erőt támogassák a szavazatukkal. Tehát, mert hogyha a gyermekvédelemről beszélünk, akkor miért kell eltusolni az egyházban lévő szexuális visszaéléseket, miért nem lehet ezekről is tisztán beszélni, miért nem lehet napirendre hozni ezeket. Tehát miért csinálunk úgy, mint
sokkal hogyha... nagyobb veszélyt jelentenek, mint az, ha valaki a saját nemi identitásával azonos helyzetbe igen. kerülhet.
Szerintem is, de nyilván egy jelentős propagandaeszköz az egyház jelenléte gyakorlatilag ezekben a kommunikációkban, tehát...
Igen, végezetül bocsáss meg, mert lassan lejár az időnk, csak annyit hadd említsek meg, hogy ugye ezúttal is sikerült kiválasztani egy olyan kisebbséget, ami védtelen, tehát olyan kisebbséget választottak ki, akik nincsenek nagyon sokan, tehát nem jelentenek túl sok szavazót. Uh-huh. Aztán olyanok, akik védtelenek, és olyanok, akiket nem nagyon ismer a többség, és akik ellen uszítani lehet. És akkor, amikor ugye erre rámutattak Amerikában is, hogy amikor már a melegházassággal kapcsolatos ijesztgetés kimerült, tehát az embereknek a többsége tudomásul vette és elfogadta, mert ismerte a környezetében élő embereket, és látta, hogy attól, hogy két ember másképp vagy mást szeret, mint mások, és hogy tulajdonképpen össze akarja kötni az életét, és normálisan akar élni úgy, mint bárki más, senkit és semmit nem veszélyeztet, és ez már nem volt elégséges és megfelelő célpont. Kellett találni egy még a többség számára még kevésbé ismert, még extrémebbnek tűnő, még ijesztőbben beállítható kisebbséget, akikkel szemben most ugye el lehet indítani a propagandát. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet. Most itt csak megszakítjuk, mert ez is egy olyan téma, amit igazából kitárgyalni nem lehet. Köszönjük a figyelmet, és nagyon köszönöm mindazt, amit elmondtál.
És köszönöm a lehetőséget.